November 14-től 16-áig Anna Katalin betegsége miatt nem közölt semmit. 17-én ezt mondta: ezekben a napokban Jézust különböző testhelyzetekben láttam a barlangban imádkozni és böjtölni. Az egyes körülményeket elfelejtettem. A barlang nem egészen a hegy csúcsán van. November 18-án. Ma azt láttam, hogy a sátán az imádkozó üdvözítő barlangjához egy előkelő jeruzsálemi férfi alakjában jön. Azt mondta, nagy részvéttel jön hozzá, mert jól tudja, hogy ő arra van rendelve, hogy helyreállítsa a zsidók szabadságát. Elmondott neki mindent, amit Jeruzsálemben róla beszéltek és vitattak. Azért jött hozzá, hogy támogassa ügyét. Jöjjön vele Jeruzsálembe, és lakjék nála titokban Heródes egy palotájában. Nekem úgy tűnik, mintha ennek a Heródesnek a hivatalnoka lenne. Ott titokban összegyűjthetné a tanítványait, és megvalósíthatná a tervét. Most azonnal jöjjön vele. Mindezt nagyon hosszadalmasan taglalta Jézusnak. Jézus rá sem nézett, hanem buzgón imádkozott, és láttam, hogy a sátán visszahúzódik, alakja szörnyű lesz, tűz és gőz tör ki hirtelen az orrából, és eltűnik. November 19-én és 20-án. Tegnap este óta, ezen az éjszakán, halálos betegen, elmélkedve Jézus mellett voltam a barlangban, és egész szenvedését, mint egy fát láttam kibontakozni Jézus lelke előtt. Egész előtte álló szenvedésének minden részletét sok csodálatos képben láttam nagy kínok és fájdalmak között, egészen a megfeszítésig. Jézus szenvedésének ezen megjelenítéseiben a keresztjét mindig ötfajta fából összerakottnak láttam. A kereszt karjait csapolták és alul ékelték, a lába alá tuskót illesztettek. A keresztnek a fej fölötti részét külön csapoltnak láttam, mert a törzs túl alacsony volt ahhoz, hogy a feliratot föltehessék rá. Ezen becsapolásnál vagy beékelésnél valami leveleket említ Anna Katalin, de egyszer csak mondja, úgy tették föl, mint egy tűtartó doboz tetejét. Mindezt csodálatosan jelentős képekben láttam, és mindenféle misztériumot és átváltozást az oltári szentségbe. Azt hiszem, hogy ezeket a látomásokat Jézus is látta, mert angyalokat láttam mellette, akik ezeket a misztériumokat tisztelték. A szörnyű fájdalmak közben e kép alatt gyakran fölriadtam, de mindig örültem annak, hogy újból elmerülhettem ebben a szenvedésben. Ezekben a napokban Jézust a barlangban imádkozni és böjtölni láttam, és egyesítettem vele imádságaimat és küzdelmeimet. November 28-a. Ma láttam, hogy angyalok sok képben megmutatják Jézusnak az emberek hálátlanságát, a kételkedést, a csúfolódást, gúnyolódást, árulást, a barátok és ellenségek tagadását, egészen a halálig és még utána is. És mindazt, ami munkájából és kínjaiból veszendőbe megy. Jézus mindezt képekben látta, és a félelemtől vért verítékezett. Vigasztalására az angyalok ezután megmutattak mindent, amit el fog nyerni. Kézzel mutogatták a képeket. 29-én. Ma Jézust nagyon fáradtnak láttam a küzdelemben és szomorkodásban amiatt, hogy szemlélte sok ember vesztét és megmentésük eredménytelen kísérletét. November 30-a. Ma Jézust kísértésben láttam. Éhezni és különösen szomjazni kezdett. Láttam ugyan, hogy néhányszor angyalok felüdítik, de nem láttam enni vagy inni a barlangon kívül. Nem lett soványabb, de egészen fehéren sápadt. Láttam, hogy a sátán egy öreg, jámbor remete alakjában közeledik hozzá, és mondja, nagyon éhes vagyok, kérlek, adj nekem a gyümölcsökből, melyek a barlang előtt a hegyen vannak, mert nem akarok szakítani a tulajdonos megkérdezése nélkül. Ezzel azt színlelte, hogy Jézust tartja tulajdonosnak. Aztán leülünk, és jó dolgokról fogunk beszélgetni. Nem a bejáratnál, hanem a másik oldalon, a barlangtól keletre, bizonyos távolságban füge, dióféle gyümölcsök, de olyan vékon száron voltak, mint a naspolya és a bogyók. Jézus mondta, takarodj tőlem, kezdettől fogva hazug vagy, és ne tégy kárt a gyümölcsökkel. Akkor láttam, hogy a remete, mint kicsi, sötét alak, ívben távozik a hegy fölött, és fekete gőz árad belőle. Nem tudtam, hogy kárt tud tenni a gyümölcsökben. Egyébként csak azt gondoltam, hogy bűzt hagy maga után. Szent András ünnepén Anna Katalin többek között a következőket mondta a szentről. András ma a testvérénél vagy a féltestvérénél volt, aki nem Péter, és tanítvány lett. András beszélt vele. Ő, mióta Jézus a pusztában van, szomorú és szorongó. Nyugtalan volt, és kétségekkel küszködött, és ezekről beszélt ma a testvérével. December 1-e és 2-a. A sátán egy utazó formájában is eljött Jézushoz, és kérdezte, ehet-e a közelben lévő szép szőlőből, ami nagyon jó szomjúság ellen. Jézus nem válaszolt semmit, még csak rá sem nézett. Másnap a sátán ugyanígy kísértette egy forrással. December 3-a. Láttam, hogy a sátán délben bejön Jézushoz a barlangba. Bűvészként és a világ bölcseként jött, és mondta, úgy jön hozzá, mint egy bölcshöz, és meg akarja neki mutatni, hogy ő is képes valamire. Nézze meg! Akkor mutatott egy golyóhoz hasonló gépezetet, ami a kezéről lógott le, de inkább hasonlított egy madárkalitkához. Valójában egy látószekrény volt, a mozi őse. Jézus rá sem nézett. Hátat fordított neki, és kiment a barlangból. Ez volt az első alkalom, hogy ezt láttam. Láttam, mi volt látható a látószekrényben. A természet csodálatos képe. Egy kedves, dúsan viruló park, tele árnyas lugasokkal, hűs forrásokkal, roskadásig tele gyümölcsfákkal és csodálatos szőlővel. Mindez elérhető közelségben és egymást váltó, egyre szebb képekben látszott. Amikor Jézus hátat fordított neki, a sátán eltűnt. Ez újra kísértés volt Jézus böjtölésének megzavarására, aki most nagy éhséget és szomjúságot kezdett érezni. A sátán nem tudta, mit kezdjen vele. Ismerte ugyan a róla szóló jövendőléseket, és érezte, hogy Jézusnak hatalma van fölötte, de nem tudta, hogy Isten, és az sem, hogy a művében sebezhetetlen messiás, mert böjtölve, támadhatónak, éhezőnek, teljesen szegénynek, és sok mindent elszenvedőnek, ezért egészen embernek nézte. Ebben a sátán részben olyan vak, mint a farizeusok. A szent emberek egyikének tartja, akit bármivel megkísérthet és elgáncsolhat. December 4-e. Jézust nagyon nyugtalannak és megkísértettnek láttam. Éhes volt és szomjazott. Többször láttam a barlang előtt. Este felé a sátán termetes, erős férfiként jött fel a hegyre. Odalenn kézbe vett két követ, kis kenyér hosszúságúak, de szögletesek voltak, és fölfelé jövet a kezében éppen olyanok voltak, mint a kenyér. Rendkívül dühös volt, amikor belépett Jézushoz a barlangba. Egy-egy kő volt a két kezében, és körülbelül ezeket mondta. Igazad van, hogy semmi gyümölcsöt nem eszel, azok csak az ízek élvezetét keltik. Ha azonban Isten szeretett fia vagy, akire a kerességkor leszállott a lélek, nézd, én megtettem, hogy ezek a kövek úgy nézzenek ki, mint a kenyér. Te most csinálj kenyeret ezekből a kövekből. Jézus rá sem nézett a sátánra, csak ezeket a szavakat hallottam, nem csak kenyérrel él az ember. Csak ezekre a szavakra emlékszem világosan. A sátán most egészen dühös lett, karmait Jézus felé nyújtotta, a két kő a karjain feküdt, és megszökött. Nevetnem kellett azon, hogy a köveit magával kellett vinnie. December 5-e. Másnap este felé láttam, hogy a sátán hatalmas angyal alakjában nagy zúgás közepette száll le Jézushoz. Harci öltözékben volt, ahogyan Szent Mihályt látom megjelenni, de nagy ragyogásán át mindig átlátszik valami sötétség és dű. Henceget Jézus előtt, és körülbelül ezeket mondta, meg akarom mutatni neked, ki vagyok én, mire vagyok képes, és hogyan hordoznak kezükön az angyalok engem. Nézd csak ott, Jeruzsálemet, nézd csak a templomot. Fölállítalak a legmagasabb csúcsára, ott mutasd meg, mit tudsz, és hogy lehoznak-e téged onnan az angyalok. Miközben ezt mutatta, mintha Jeruzsálemet és a templomot közvetlenül a hegy mellett láttam volna, de úgy gondolom, ez csak elképzelés volt. Jézus nem válaszolt neki semmit. Ekkor a sátán a vállánál megragadta, és a levegőben, de alacsonyan lebegve, elvitte Jeruzsálembe, és felállította egy torony csúcsára. A templomkerület négy sarkán állt négy torony, melyeket egyébként nem vettem észre. Ez a torony a nyugati oldalon állt, a Sionra nézett, az Antónia várral szemben. A templomhegy itt meredeken szakad alá. Ezek a tornyok olyanok voltak, mint a börtönök. Az egyikben őrizték a főpap drága ruháit. A tornyok felül laposak, úgyhogy körbe lehetett rajtuk járni. E lapos felület közepén azonban egy üreges kup emelkedett ki, amely felül nagy golyóban végződött, amelyen akkora hely volt, hogy két ember megállhatott rajta egymás mellett. Odalenn az egész templomot át lehetett tekinteni. A sátán a torony legmagasabb pontjára állította Jézust, aki egy szót sem szólt. A sátán azonban lerepült a mélybe, és onnan mondta, ha Isten fia vagy, mutasd meg hatalmadat, és vesd le magad onnan, hiszen írva van, angyalainak parancsolt felőled, hogy a kezükön hordjanak téged, hogy kőbe ne üssed a lábadat. Akkor Jézus mondta, az is írva van, hogy ne kísérsd a te uradat. Akkor a sátán teljesen megdühödve visszatért hozzá, és Jézus mondta neki, élj a hatalommal, amely neked adatott. Akkor a sátán újra, nagyon dühösen megragadta a vállánál, és átröpült vele a puszta fölött Jerikó felé. A torony fölött este felé alkonyi fényt láttam az égen. Nekem úgy tűnt, hogy ez alkalommal lassabban repülnek. Láttam, hogy bőz dühében a sátán Jézussal hol magasabban, hol alacsonyabban hullámvonalba repül, mint aki ki akarja tölteni valamin a haragját, de nem boldogul a dologgal. Ugyanarra a hegyre vitte Jézust, 7 órányira Jeruzsálemtől, amelyen a böjtölést megkezdte. Láttam, hogy elviszi közvetlenül egy öreg, magas és terebélyes terebintfa csúcsa fölött, amely a korábban itt lakó esszénusok egykori kertjében állt, és Illés is tartózkodott itt. A fa a barlang mögött nem messze a mély szakadéktól állt. Az ilyen fákat évente 3-szor megcsapolják, és némi kevés balzsam szivárog belőlük. A sátán a hegy legmagasabb csúcsára állította Jézust, egy kiálló, megközelíthetetlen sziklára, ami sokkal magasabban volt, mint a barlang. Éjszaka volt, de ahogyan a sátán körbe mutatott, kivilágosodott, és láthatóvá váltak a világ legcsodálatosabb tájai minden irányban. A sátán körülbelül ezeket mondta Jézusnak. Tudom, hogy nagy tanító vagy, és most tanítványokat akarsz gyűjteni magad köré, és terjeszteni akarod a tanításodat. Nézd ezeket a fenséges országokat, ezeket a hatalmas népeket, és nézd velük szemben a kis Júdeát. Ezekhez menj! Én átadom neked mindezeket az országokat, ha letérdelsz és imádsz engem. Ezzel az imádással az ördög arra megalázkodásra gondolt, ami akkoriban gyakorlat volt a zsidók, főleg a farizeusok körében, rangos személyekkel és királyokkal szemben, ha valami kérésük volt tőlük. Az ördög itt hasonló, csak tágabb értelmű kísértést adott elő, mint akkor, amikor Heródes hivatalnokának képében Jeruzsálemből jött Jézushoz, és a palotába hívta, hogy valamilyen ügyében támogassa őt. Amikor a sátán körbe mutatott, nagy országokat és tengereket lehetett látni, majd városaikat, azután a királyaikat pompában és győztesen sok-sok katona kíséretével bevonulni. Mindezt egészen világosan lehetett látni, mintha az ember a közelben lenne. Azután még világosabban, mintha az ember ott lenne. És minden kép, minden nép ragyogása, pompája, erkölcsei és szokásai különbözőek voltak. A sátán kihangsúlyozta a népek egyes vonásait. Az egyik országban különösen nagy termetű emberek, szinte óriások voltak, úgy vélem Perzsia volt, és arra biztatta Jézust, hogy elsősorban ott tanítson. Palesztinát kicsinek és teljesen jelentéktelennek mutatta. Csodálatos kép volt. Annyi mindent és olyan világosan lehetett látni. Minden olyan pompás és ragyogó volt. Jézus csak ennyit mondott, Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Takarodj tőlem, sátán! Akkor láttam, hogy a sátán elmondhatatlanul szörnyű alakban fölemelkedett a szikláról, a mélybe vetette magát, és eltűnt, mintha elnyelte volna a föld. Azonnal láttam, hogy egy sereg angyal közeledik Jézushoz. Meghajolnak előtte. Gyengéden a kezükön hordozva lehozzák a szikláról, és beviszik a barlangba, amelyben Jézus megkezdte a 40 napos böjtöt. Az angyalok 12-en voltak, és a szolgáló seregnek szintén meghatározott száma volt. Már nem tudom biztosan, hogy 72-en voltak-e, de hajlok arra, hogy ezt gondoljam, mert az egész kép alatt az apostolokra és a tanítványokra emlékeztem.